Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária rádió hallgatók! Mai riportomat Sárváron készítem. Hogy kivel? Talán majd mutatkozzon be a riportalanyom. Kérem akkor, hogy mutatkozzon be, és egy pár gondolatot mondjon is magáról.
Orbán István áldozó pap vagyok, Sárvár Szent László templom plébánusa. A papság a hívák nevében is, meg hát a buzgóbb hívákkal karöltve, minden nap imádkozza reggel, a reggeli dicséretbe a Benediktuszt. Áldott az Úr atyáink Istene, aki megadta számomra például, hogy 44 éves pap lehetek. 44 éve 1973-ban szenteltek pappá Szombathely székesegyházban. Fölkentek.
Itt Sárváron van szolgálatban, de mióta, és mennyi templom tartozik önhöz?
Papságomnak a felét lassan Sárváron töltöttem. 1995-ben helyezett ide méghozzá február 11-én, a Lurdi Szüzanya jelenésének napján, Konko István, akkori püspök urunk. De a pikantéria az, hogy én itt kezdtem ebbe a kerületbe, ebbe az esperesi kerületbe 44 évvel ezelőtt, egy beteg papbácsinak, Szombat Jocó bácsinak a helyetteseként újmisés koromba Meggyes Kovácsiba egy hónapot töltöttem. Ezt csak humorosan mondom az ifjúságnak, akik nincsenek a fizetésükkel megelégedve, hogy az egy hónapos szolgálatomnak a fizetése az egy japán tyuk és egy japán kakas volt. De nagyon kedves és jó és szép. Na és akkor onnét átkerültem a tényleges helyemre, a nyőgéri plébániára. Itt van mind a kettő, nem messze Sárvártól. Talán önökhöz, akik pápáról jöttek, annyiba kapcsolódhat ez, hogy az elődöm ott dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr volt, őtől vettem át ott Nyőgérbe 44 éve a stafétabotot, és megmondom töredelmesen bevallva, hogy igen, nehéz helyzetben voltam, mert ő egy nagyon-nagyon szeretett káplán volt, nagyon népszerű káplán volt, és most aztán visszakerültem 95-be ide, tehát 73-tól 75-ig voltam Nyőgérbe, három falu, kerékpár, fantasztikus volt. 14 hittanóra volt a kommunizmusba, ugye sajnos, hogy a viszonyokat mondjam, már valaki most kérdezte tőlem, hogy jellemezzem az egyházmegyénket, meg a magyar egyházat, hát jobb jellemzést nem találnék, mint a leghitelesebb jellemző, a Ferenc pápa, aki azt mondta az Európai Unió bölcs salamonjainak, hogy Európa nagymama. Tehát nincs gyerek. Amikor én nyőgéri káplán voltam, a három kis faluba 5 iskola volt. És reggeltől estig loholtam egyik iskolából a másikba kerékpárral, hittanra, és most meg egy iskola van, ahol akkor 44 éve 5 volt, most egy iskola van, és az egy iskola, bocsánat, de így drasztikusan kell mondani, döglődik. Akkor meg tele volt az 5 iskola.
Miért választotta ezt a nagyon szép hivatást?
Kérem szépen, lassan 50 éve, hogy érettségiztem, hát azt még meg is kell érni, amikor győri bencésekhez kerültem gimnáziumba. Ott az volt akkor a szokás, hogy az elsősöket elvitték a Pannonhalmára. És a pannonhalmi bazilikának a kapuzata fölött ott van az Úr Jézusnak a mondása, amit aztán az a bizonyos Ferenc császár, aki újra engedte működni a bencéseket, és iskolai feladatot adott nekik, a jézusi mondattal: docéte, tanítsatok. Ez mindig is bennem volt, hogy hatással legyek másokra. Tudnélik, én nem óhajtok hőmérő lenni, aki jelzi másoknak a hőmérsékletét, hanem én hőszabályozó, termosztát akarok lenni, aki mások hőmérsékletét befolyásolja. Hát kacsingattam, vagy gondolkodtam, hogy jó lenne történelem tanárnak, földrajz tanárnak, már a térképek bolondja vagyok, meg a kirándulásoknak tört földrajz, aztán irodalom, ezeket mind szeretem. De aztán úgy láttam ott a 60-as években, az 50-es évek utáni gyerek tapasztalások után, hogy talán a szegény, itt minden szónak fontos szerepe van, szegény, katolikus, magyar népnek legjobban szolgálatára lehetnék, hogyha pap leszek. Még talán annyit, hogy visszaemlékszem gyerekkoromból, ugye én 6. gyermek vagyok a családba, az egyik nővéremnek ugye 50-es években járunk akkor, tolfosztás volt, a tolfosztás ugye házasság előtt, a lányok kiházasítás előtt, ugye stafírung, tehát ahhoz tolfosztás is kellett, és ugye kis 10 éves gyerek se voltam még, ha hallgattam, hogy miket beszélgetnek, és akkor volt a Brenner gyilkosság, aminek most van 60. évfordulója. Amikor tehát 10 éves korom előtti időben ott a tolfosztásnál tüsténkedtem, hallottam a felnőttek, meg a felnőtt fiatalok beszédjét a Brenner János áldozópap vértanúságáról, akit Szent Gotthárd mellett 1957-ben öltek meg. Ezek akkor talán el is felejtettem később valószínűleg, de a tudat alatt motoszkáltak, hogy íme ilyen emberek vannak előttünk.
Amióta ide került Sárvárra, milyen kis közösségeket, csoportokat hozott létre, és most mik működnek itt a plébánia körzetében?
Alázattal és bánattal be kell vallanom, hogy én semmiféle közösséget nem hoztam létre. Hát az anyaközösség, az eleve adva volt, hiszen oda küldettem püspöki megbízással az egyházközség, ugye, amit Jézus Krisztus alapított. És éppen nemrégiben mondtam fiatalabb papoknak, vagy hát csak papokkal beszélgetve, hogy mi óriások vállán állunk. Tehát az előttünk levő papi nemzedékeknek a nagyszerű, szép munkája az, amit mi még gondoznunk kell. Az előttünk levő nemzedékeknek a belterjes munkáját, mert megint csak egy 41 néhány évvel ezelőtti összevetés, amikor 44 évvel ezelőtt én itt a sárvári kerületbe kezdtem, akkor 20 pap volt ezen a területen. 20. Most meg vagyunk 8-an. Most volt szentségimádás, csütörtökön, és akkor mindig meghívom a kárulát papjait, na ővelük beszélgettem. És amikor egy kicsit imádjuk az oltári szentség Jézusát, akkor utána meg egy kocsonya partira átjövünk a plébániára, és a kocsonyázás közben beszélgettünk erről. Persze ott a Szent Óra elején a megjelent híváknak is mondtam, hogy íme itt vagyunk. 20-an voltunk 40 éve, most vagyunk 80. Persze, ami alatt én itt vagyok, én már majdnem 2000 hívámat eltemettem. 2000-et. Akiknek az nagy része, az kötelességszerűen és Isten szeretően templomjáró ember volt.
És most lehet-e tudni, hogy mondjuk mennyien járnak templomba, esetleg a fiatalokról, hogy milyen a megosztás, mennyi fiatal jár ide a templomokba?
Kérem szépen, azért a közösségekről még visszatérve, bocsánat, érdeklődött a fiatalok felől, hát azért valamit mégiscsak kellett csinálnunk, mert a akkori káplánommal, a most szomszéd plébános, Wimmer Roland plébános úrral, akkor káplán úrral, együtt buzgolkodtunk a katolikus iskola létrehozásáról. Tehát 95-ben kerültem ide, 96-ban a püspöki hátszéllel megcsináltuk a katolikus iskolát. És hát a katolikus iskola legalábbis a feltételeket, a struktúrákat adja, hogy ott onnét lehet. Tehát a pedagógus kar az elméletileg lehet egy nagyon jó közösség. Ugye az egyházközségnek egy fantasztikus csoportja, katolikus tanítók. Aztán a katolikus iskolába 380-an járnak ma lassan. Ugye hát az annál külön nagyszerűbb közösség. Aztán a szülők, a katolikus iskolás gyerekek. Na de én mindig mondom, hogy az állami iskolába járok, azok ugyanúgy a mi gyerekeink, tehát nem mostoha gyerekek az állami iskolába járók sem, és kérem szépen, tehát azok is hozzánk tartoznak. Na most, gyerek. Hát nem érdemes púderezni, tehát össze-vissza handabandázni, hanem a valóságot kell megmondani. A szomorú valóságot, már akkor abból talán majd kisül valami jó. Az, hogy amikor 50 évvel ezelőtt a kommunizmusba, éjféli misén szétdöntötték a hívák a templomot, annyian voltak. A sötétség leple alatt még olyanok is eljöttek, akik hát máskor esetleg nem mertek. Most fordítva van, sokszor a gyerekekre visszatérve, a gyerekek, akik évközi vasárnapokon ott vannak szépen hajtatosan a szentmisén, karácsonykor nem jönnek misére. Tehát ez a totális fölfordulás, ugye, persze ez a tévé meg minden, ami akkor karácsony körül árasztja, hogy Christmas nevű baromságokat, aminek semmi köze nincsen Jézus Krisztushoz és Jézus Krisztus születéséhez. Hát ezek a negédes és ilyen bugyuta filmek, meg minden, azokkal mi nem tudunk versenyezni, hogy a Jézus Krisztust, annak a emberré levését, a gyönyörűségét és szeretettel telítettségét megértessük a jó néppel. Szülőkkel, meg gyerekek. Hát először a szülőkkel kellene. Aztán találtam itt Rózsafüzér társulatot. Na hát az egyik nagyszerű munkatársaim a Rózsafüzér társulati tagok. Hát ez megint Ferenc pápát kell mondanom, hogy a nagymama. nagymama hadosztály. Ugye, ugye Sztálin annak idején állítólag azt mondta, hogy hát a pápának hány hadosztálya van. Hát egy sincsen, ugye, de azért mégis voltak még akkoriban stram papi hadseregek, meg szerzetesi idézőjelbe persze. Most nekünk vannak a nagymama hadosztályunk, ugye, a Rózsafüzér Társulat. Na, de az nem lebecsülendő, nem lebecsülendő. A nagymamák sok mindent olyat el tudnak kérni, amit még Sztalin se tudott elérni. Tehát a Rózsafüzér Társulat. Aztán az egyházközségi tanácsadó testület. Azok is nagyon jóra való és támogató és sokszor tényleg segítő, helyismerettel talán jobban rendelkező, benszülöttek, már fontos, hogy benszülöttek legyenek, ugye, nem valahonnan idegen légiósok, hanem benszülöttek, akik ismerik a népnek a vérmérsékletét, a szavaknak az árnyalatát, mert az fontos, hogy egy nyelven beszéljünk, és tudjunk rezonálni, ahhoz a szavak árnyalatát is ismerni kell. Ezt ön, mint pedagógus, jobban tudja, mint én. Minisztránsok, csurran cseppen minisztránsok, így kell mondani. Szóval fölolvasók, lektorok egy kicsit nagyképűen kifejezve. Valami halvány kis cserkész csoport is nyüglődik.
Köszönöm szépen. Amikor ide érkeztünk, akkor verseket említett nekem, hogy vannak nagyon kedves versei. Szeretném, hogyha ezekből idézne nekünk.
Kérem szépen, ezt ön provokálta ki belőlem, mert mondta, hogy a Vörös Sándor iskolába tanít, és ugye én az ezüstmisém meghívójára Vörös Sándor feleségének a versét tettem, Károly Aminak a versét. Kérelem, Úristen, add, hogy szakadatlan, ne hánytorgassam, amit adtam, mint éj a napra szakadatlan, arra gondoljak, amit kaptam. Ugye Vörös Sándor, nagy tiszteletre méltó költő, itt nem messze született, Csöngén, egyik nagyboldogasszonykor, a nagyboldogasszonyról fantasztikus költemény katedrálisan hívtam segítségül a prédikációmhoz. Vörös Sándorra akkor figyeltem föl az első principálisom, az első főnököm, Stojalovszky Sándor, nyőgéri plébános, aki osztálytársa volt Szombathelyen a faludi gimnáziumba egy kis idáig Vörös Sándornak, és a nagy költő közben egy-egy könyvét eljuttatta az egykori plébános osztálytársnak. Hát különben a legszerelmesebb költőm az a Babits Mihály, persze. Nem kevésbé Arany János, hát az újabbak, Illyés Gyula, tehát ezek. De már én kopott memóriájú ember vagyok, tehát így kapásból idézni nem tudok. Na, legfőjebb egyet, amikor fölbosszantanak, ugye panaszkodással. Van valaki, aki sportot üz belőle, hogy odaül mellém, és akkor ontja rám a panaszait. A Jóistennel szinte már káromlásba menően az Úristennel kapcsolatos lázadásait. És akkor idézem, talán Gál Ferenc kiváló hittudósunktól hallottam ezt az idézetet. Azért, mert néked kása nem jutott, nem kell a világot rossznak mondanod. Most jegyes kurzus van, farsang van, ugye, farsangba veszik föl ezt a beszélgetést, vagy nyögdécselésemet. Fantasztikus jó társaság gyűlött most össze szombaton délelőtt 9 órakor, valami 15 pár, hogy fantasztikus jó társaság volt, és ott én is életet kaptam, és ugye a 4 pillérje lesz ennek a jegyes kurzusnak. Első, hogy mit kell hinni, hogy Isten előtt kedves legyek, és kiteljesedjek. És erre a legegyszerűbb a hiszek egy, a hitvallást. Másodszor, mit kell tenni, hogy Isten előtt kedvesek legyek? Szeress! De mivel a szeretet annyira félre van sokszor magyarázva, hát a 10 parancsolat. Aztán az a szeretet parancsa. Parancs, hanem parancs, hanem apai jó tanács, ugye? Ajánlás, a 10 parancs. De harmadszor, honnét veszem az energiát, hogy higgyek meg, tegyek? Hát a szentségekből, a 7 szentség. A 4. pillér meg, hogyan ápolom a szövetséget a Jóistennel, az én teremtő, megváltó célba vezetőmmel, hát az imádsággal, aminek hát a fundamentuma, az Úr imája, a mi atyánk. Na és hát most az elsőnél tartunk, az első pillérnél, a hiszek egynél, a teremtő Isten, mondom, a hiszek egy első ágazatjánhoz nem is kell hit. Már minden épeszű ember, aki gondolkodik, tapasztal, lát, az tudja, hogy ha egyszer vannak teremtmények, akkor kell lenni teremtőnek. Ahogy azt hiszem, Zelg Zoltán írta, szél fújt a levél a világ. De hol az ág? De ki az ág?
Említette az arándokutakat, valamikor nagyon sok felé járt. Merre járt, és milyen élményekkel tért haza, vagy tértek haza a közösségeik egy ilyen út alkalmával?
Na látja, ez is egy közösség, a zarándokok közössége. Csak én most már lassan kikopok ebből, mert a lábaim nem akarnak zarándokolni. Ugye, még a szívem meg az eszem az akar, és azért parancsolnak is ám a lábamnak, meg a testemnek, és azért megyek. Na de hát kérem, az egész életünk zarándoklat, a születéstől a halálig. Előző szolgálati helyemen, Gáncsapátiba, ami nekem, én, aki Szombathely Herényi vagyok, a szülőházam és a Gáncsi plébániám között 3 kilométer volt. Csak hogy én sose jártam gyerekkoromban Gáncsapátiban nagyon, mert határsáv volt az már. Tehát a falu végén ott álltak a határőrök, és nem mehettünk mi oda. Na de azért a gyerek meg a jó katolikus magyar nem azért katolikus és magyar, hogy csak bámuljon, hanem a mezőknek azért átlopoztunk. Ott Gáncsapáti mellett van egy szent kut. És az elődöm, az ottani elődöm, Konkoly püspök úr gyönyörűen rendbe hozta azt a szent kutat, és amikor ott ajtatoskodtam, stb., akkor találtam ott egy kék könyvet, füzetet, amit 54-es Mária évbe fektettek föl. És mit találtam én abba beleírva szép gyöngybetűkkel? Az anyámnak meg a nagynénémnek a beírását, és az én nevem is oda bele volt írva, tehát 54-be annak ellenére, hogy határsáv meg minden, a mezőkön keresztül, patakokon, árkokon, bokrokon keresztül elmentünk a Szentkutra, hát én 5 éves, ha voltam, és elvitták oda. Hát ilyen élmények köllenek. Ugye a Szentkutnak a vizéből meríteni a Szentkuttal, megmosni magunkat, Szentkut vizével megmosni magunkat. Itt egy-két gyerekemet, kedvenc tanítványomat is elvittem nyarakon, akár Lourdesba, akár itt Pozsony mellett, Mária völgybe, és mondom, ezek mind az én kereszt gyerekeim, ha nem is én kereszteltem, de a kegyhájnak a Szentkutja vizével meghintettem őket. És hát itt van Celdömölk a szomszédba. Celdömölk. Pápa és Sárvár között. Ugye. 4 boldog évet töltöttem a celi búcsújáróhelyen. És nagyon-nagyon. Több mint 20 évig minden Mária búcsú éjfélkor én mondtam a Szentmisét, már a plébános úr, szegény jó barátom, be akarta zárni, hogy 11 órakor vagy éjfélkor fejeződjön be, mert ma elhalványult az érdeklődés, és majd reggel 5 órakor kinyílik a templom. Mondom, ne tedd, én vállalom, hogy minden évben mondom a misét éjfélkor, és hozok embereket is. És hoztam 50-60 embert, és akkor még ahhoz csatlakozott 50-60 másik ember, azokhoz is csatlakozott 1-2 ember, aztán lettünk 200-300. De aztán 20 év után már ugye beleöregettem, aztán okos módon egy kicsit hátrébb az egerekkel jelszóval. Ja, de azért most a nyáron is egyik 13-án átmentem, és örültem, hogy szépen körülvették a szüzanya szobrát. De kérem szépen, dicsekedjek, balgaságommal dicsekedhetek, hogy utánozzam Szent Pált. Tehát Rómába azt mondtam ugye, hogy rosszak a lábaim, rosszak. De azért volt 2 áldott jó paptestvérem, akik elcipálták most Rómába. Viccesen mondtam a sárvári televízióba, hogy kapuzárási pánik vett rajta már őt, aztán a Szentkapu bezárása előtt pár nappal még elrohantunk Rómába repülőn. Aztán átmentünk a Szentkapun, megtisztelektünk a Szentatyának a kihallgatásán, és azon a napon arról beszélt a Szentatya, hogy milyen türelmes az Isten, hogy az Isten népe sokszor mennyire okvetetlenkedő, idegesítő, akár az Ószövetségbe, amikor a pusztai vándorlásnál szemtelenkedtek az Istennel, hogy jobb volt a rabszolgaságban, mint a fene nagy szabadságban éhezni, stb. És a Jóisten türelmes volt hozzájuk. És az Úr Jézus is türelmes hozzánk most is, tehát mi is legyünk türelmesek és irgalmasok. Na ezt mondta most, ez nekem nagyon vigasztaló és jó dolog volt, amit a Szentatya most mondott. Aztán voltam Páter Piónak a sírjánál, San Giovanni Rotondóba. Na, még gyerekkori és felnőttkori asszociációk. Szirakúza. Olyan, mint egy mese, már kisgyerekkoromban mondtam, hogy ugye voltak ezek a gyerekkoromban tollfosztások, stb. És akkor beszéltek Szirakúzáról. És ugye akkor le volt légmentesen zárva a határ, a vasfüggöny, de hogy hogyan se, azért Szirakúzából átjöttek fényképek. Tudnélik, ez olyan csoda Szirakúzába, hogy a szűzanya könnyezését a kegyképen azt az akkori kázdátláges televízió, ottani televízió, szicíliai televízió fölvette, és lefilmezték meg, és ezekből bejutott ide egy-két nagyon jó minőségű, akkori technikájú kép. És ez az édesanyámnak az imakönyvében volt. Ma Isten tudja, hol van az imakönyve. Lehet, hogy az a mi szokásunk szerint, ugye, 60-ban halt meg anyám. Beletették a koporsójába. Na, de az agyamban megmaradt, az anyám imakönyvében ott van, Szirakúza. És sikerült oda eljutnom. De egy NASA ajándékba kapták ezt az egy fiatal házaspár, ezt a ilyen gicsesnek nevezhető képet, Szűz Mária képet, és a szegény asszony igen nehéz terhessége volt. És amikor ott nyüglődött az ágyba egyedül, a beteg már beteggé tette az áldott állapot, akkor egyszer csak valami vizet érzett az arcán. És hát néz jobbra-balra, és mi Szűz Mária szemeiből folynak a könnyek. Hát, drága szűzanyám, még csak most könnyezhetnél sokat. Aztán. Hát most már a mai gyerekeknek nem mond semmit az indiános, de nem tudom, maguknak még mondott-e valamit. Hát a 50-60-asak könyvek bolondja voltam gyerekkoromban. Én eldicsekedhetek a Zsoltárral meg a prófétával, hogy engem az állatok fara mögül hívott el az Isten pásztornak. Már őriztem a teheneket gyerekkoromban. Na de állandóan olvastam a mellett. Jó, néha meglógtak a tehenek, de akkor nyakamba kellett venni a lábamat, aztán futni utánok. Na, indián könyvek. Hát akkor Észak-Amerikában most az egyik tanítványom eljutott oda, de valahogyan oda nem nagyon kívánkoznék. Viszont a katolikus Közép- és Dél-Amerikában oda volt szerencsém, megint csak jó emberek, jó volt, nem magamtól, már én abszolút tehetségtelen vagyok ilyen megszervezésre, viszont ma ilyen, nem tudom, csoportos bambulásoknak se vagyok, ivel azt már nem tudnám elviselni. Tehát egy baráti társaság fülön ragadott és elcipeltek Mexikóba, Guadalupe, hát a világ legnagyobb búcsújáró hely, az a csodálatos, szép, az az indián, Istenem, az Juan Diego, Szent Juan Diego, akinek a szűzanya ott megjelent. És az az egész körülmény, nem tudom sajnos idézni, ugye, hogy a fehér fajú emberek összekeveredtek ott azokkal, indiókkal. És hogy ez ott dokumentálva van, ahol keresztelték ezt a Szent Juan Diego-t, hogy ezt ne, mint a mai nagy fene ilyen emberjogi rohambrigádok, nem olyan értelembe kell lesz nézni, hanem hogy ez egy fájdalmas szülés volt, ez a találkozás a két kultúra között. És ennek a fájdalmas találkozásnak az egyik gyöngye, az az a szegény indián Juan Diego, Szent Juan Diego, akinek a kötényére sugározta az isteni gondviselés Szűz Máriának a képét. A NASA, az amerikai világűrkutató intézetnek a nagy tudósai is vizsgálgatták ezt a szent képet, hogy ez nem festmény, hanem valami sugárzás. Hogyan se, ezt én nem tudom. Tehát volt szerencsém ott szentmisét is mondani, simátkozni a népemért, mert én mindig nem egyedül megyek, hanem a szívembe viszem a híveimet, meg amit ott gazdagodtam kegyelmekkel, és élményekkel, azokat igyekszem, igyekeztem addig is, meg a Arőmángádi azután is megosztani, amikor hazajöttem. Ugye azért mondják, hogy a mai, akik kiszédölögnek ide-oda, persze, menjenek, kitapasztaljanak, de utána jöjjenek haza. Gyertek haza, fiatalok, haza, hazajönni az élményeiteket, a tudományt, amit összeszedtek ott külföldön, azt aztán kamatoztassátok itthon a szegény, katolikus, magyar népnek az érdekébe és javára. Állandóan csüngök a Vatikáni rádión, meg a katolikus hírügynökségeken, és mit mondott a pápa? Hol járt a pápa? Mit csinált? Milyen irányítást adott? És akkor ugye akár második János Pál, akár Benedek, akár Ferenc, ugye mennek búcsújáróhelyekre, hát hova ment? Azt hiszem, Benedek pápa, Aparecida, hát sose hallottam róla. Az egészen benn van Brazília gyomrába. A fiatal paptársam, aki voltam meg még az baráti körrel, az azt tette a fejébe, hogy Rióból bérlünk egy autót, aztán elmegyünk, mert mondtam, hogy Aparecidába kellene menni. Mondom, az Isten áldjon meg csak ezt ne tedd. Aztán sikerült lebeszélnem, és nagyon előrelátó voltam, már félelmetes utak. Az egész Dél-Amerika az különben gyönyörűségesen, fájdalmasan félelmetes. Gyönyörűséges, szépség, gazdagság, minden, meg nyomor, meg minden is félelmetes. De volt egy sofőrnő, de hát a városban ő finoman vázát bennünket jobbra-balra, de oda hozott magával a férjét, vagy munkatársát, nem tudom, tehát már az onnan egy jó 200-300 kilométer, Aparecida. A világ egyik legnagyobb temploma, és annak meg kellene szerezni. Már még nincs egészen kész, hatalmas. De ott az összes bibliai szánt nők, szánt asszonyok, gyönyörűbbnél gyönyörűbb mozaikokon minden. Egy bibliai tanulmányt lehetne azokból a képekből írni. Az összes, az üdvösség történet, összes szentírási szánt nője ott van élükön a szüzanyával, persze. Mária cárban, amikor a vasfüggöny ugye leomlott, akkor Gáncsapátiból volt, amikor 8-10 busszal mentünk Mária cárban. Volt olyan név, hogy egy évben 5-ször voltunk Mária cárban.
Egy záró gondolatként van-e a hallgatók számára önnek valami üzenete?
A hivatalos imádságunk a reggeli dicséret egyik mondatával indítottunk, hogy Benedictus, áldott legyen az Isten. Az esti dicséretnek a új szövetségi éneke pedig Magnificat, magasztalja lelkem az Urat. Tény is való, hogy én most már nem nagyon szeretem ezeket az közszerepléseket, meg ilyen magánkinyilatkoztatásokat, mind itt most rákésztettek, de ezt most önöknek a személyisége is hozzájárult ehhez, hogy mondhatom, hogy Magnificat, magasztalja lelkem az Urat, hogy létrejött ez a találkozás. Kérem, én a Szent László templomnak a plébánosa vagyok, az idén Szent László éve van. Hát figyeljünk oda. Aztán az emlegettük a Brenner Jánosnak az áldozatát. Brenner Éva 60 évvel ezelőtt halt meg. Na, egy vicceset. A 82 éves nővéremnek mondtam, aki otthon lakik, és ő egy száraz káplán, már a plébánosnak a jobb keze. Mondtam neki, hogy az otthon lévő osztálytársakat már szedd össze, és már az idén lesz gyémánt évfordulója annak, hogy első áldozók voltunk. Már én forradalmár vagyok, már 56-ban voltam első osztályos. És amikor ilyen számításokkal valami gondom van, akkor mondom, bocsánat, de 56-ba kezdtem az iskolát, és akkor a tanítók a rádiót hallgatták, nem az egyszer egyet tanították. Hát önnek, Fricska. Mi? Fatima. Mária Rádió. Mária Rádió, hol van a Fatima? El kell kezdeni a centenáriumát, Fatimának a centenáriumát. Rózsafüzér társulat, hát a rózsafüzért szorgalmazta Lourdesba is, Fatimába is a szűzanya. Itt a gyerekekkel próbálunk, ugye októberben ők az előimádkozók a rózsafüzérnél, mind a Fatima gyerekek. Ferenc és Jácinta, voltam Fatimában, Ferenc és Jácinta képe. Kérem, hát én ma nagyon unom az autóvezetést, de amikor kezdtem, akkor azt hittem legalább háromszoros doktorátus kell ahhoz, hogy valaki autót vezessen, de hála Istennek addig nagyobb bajom nem volt, és talán minek köszönhető az, hogy attól a Kondor Pátertől, aki ott volt Fatimába, attól kaptam a Francesco és Jacinta boldog gyerekeknek az erekéjéből, és az minden, mindig az autómban van. Ferenc és Jacinta. Fatima! Fatima! És ugye mondják, most itt van ez a Mohamedán veszedelem, stb. Hát Fatima. A név. Tehát Mohamednek a lánya volt, ugye. Kérem szépen, még akkor azért még ha már túlmentem a Magnifikáton, ugye most van az a keresztény egységkete, és itt van a jelmondata ennek, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Hát valóban Krisztus szeretete sürget minket. Aztán a Szent Atya most adott ki egyik tanácsadó szervének, a püspöki szinódus jövőre, vagy mikor fog ülésezni, hogy örömötök teljes legyen. És figyeljék meg Ferenc pápát, nincs olyan dokumentuma, ahol az öröm szó ne szerepelne. És tényleg, van szükségünk nagyobb dologra, mint ez a sok savanyuskodás, meg ecetes uborkaság helyett öröm, az apró kis örömöt. Petőfi Sándor, ugye? A bánat egy nagy óceán, az öröm egy kis gyöngy, talán mire fölhozom, össze is töröm.
Én úgy gondolom, hogy nagy élmény volt nekem ide eljönni, és önnel beszélgetni, és én nagyon köszönöm önnek ezt a beszélgetést, és remélem, hogy ugyanezt gondolják a kedves rádió hallgatók is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elbúcsúzom a hallgatóktól, köszönöm a kérdezőknek a türelmét, a hallgatóknak a hozzáállását. Búcsúszó, ismétlem, Krisztus szeretete sürget minket.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban Orbán István atyával beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Élő közösség, plébániai közösségeket bemutató műsorunk hangzott el.